95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a Tárca. Mint írják, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági-társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A Tárca tájékoztatása szerint az egyeztetés 9 kérdéskör mentén zajlik majd. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium arról adott tájékoztatást, hogy a Tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 250-300 benzinkutat képviselő szervezet. A végrehajtói rendszer 1994-ben történt profit érdekelté történő átalakításától kezdődően fogja vizsgálni a folyamatok működését az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága, tartalmazza a bizottságnak a testület Budapesten megtartott ülésén elfogadott munkaterve. Ugyanakkor a vizsgálat során a végrehajtói szervezet 2015-ös és 21-es strukturális átalakítására fókuszál a testület. Továbbá az elfogadott szöveg hivatkozik a Schadl-Völner ügyre is, mint egy olyan szimbolikus esetre, ami felszínre hozta a végrehajtói tevékenység működésének visszásságait. A tervezet elfogadásakor egyedül a Fidesz és a KDNP képviselői tartózkodtak. Ez Balla György azzal indokolta, hogy korábban javasolta, egy személyt a vegzálás látszatának elkerülése érdekében csak egy alkalommal hallgathasson meg a testület, ám ezt a Tisza párt és a Mi Hazánk képviselői elutasították. A magyar felsőoktatás előtt álló reformokról és az oktatási intézmények fejlesztéséről egyeztetett Budapesten Markó Primorács, az Európai Beruházási Bank Magyarországért is felelős alelnöke és Lannert Judit. Az oktatási miniszter beszámolt arról, hogy a bank kezdeményezésére létrejött találkozón áttekintették a magyar felsőoktatás előtt álló reformokat, valamint azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási intézmények fejlesztéséhez. Egyértelművé tettem, hogy a kormány számára kiemelt cél az iskolák energiahatékonyságának javítása és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás. Emellett az infrastrukturális fejlesztések mellett legalább ekkora hangsúlyt kívánunk helyezni az emberi erőforrás fejlesztésére is, mert tartós eredményt csak a korszerű intézmények és a felkészült szakemberek együtt teremthetnek, írja a miniszter. Lannert Judit kiemelte, olyan oktatási és képzési rendszeren dolgoznak, amely megfelel a 21. század kihívásainak és biztos alapot ad a következő generációk számára. Sport. A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. A hétfutamosra tervezett idei Rally OB versenyei közül 3-at rendeztek meg, 2 elmaradt. A következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a zempléni viadal. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább érénk a délies szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Ütemesen és sikeresen halad a búzagyűjtés Borsoda-Bauzemplén vármegyében a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem jótékonysági program keretében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezete a korai meleg időjárás miatti gyors aratás tartjával egy időben megnyitotta a térségi gyűjtőpontokat, így a gazdák Sajópüspökitől Szerencsig már 6 különböző helyszínen adhatják le minőségi búzafelajánlásaikat. Az idei vármegyei kampány kiemelt házigazdája Hangony települése, ahol a gazdakörök képviselői megerősítették. A helyi termelők a nehezebb gazdasági körülmények ellenére is kiemelkedő szolidaritásról tesznek tanúbizonyságot, hogy az összegyűjtött és megőrölt lisztből az ősz folyamán több ezer rászoruló magyar család gyermekotthon és szociális intézmény asztalára kerülhessen friss kenyér. A részletekről Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsoda-Bauzemplén vármegyei elnöke adott tájékoztatást.
Elindult a Magyarok kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajópüspökön a Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevő hely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft, és Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevő helyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat. Ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejében Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot. Ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van, egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy aszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, őszi árpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. Sajnos eső nem jött. Az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák, laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetési kultúrákra is. Így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most jött egy kis eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. A vízvisszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposokba, silépek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket. És amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon.
Jelentős fejlesztéssel bővült a nyíregyházi tankerületi központ eszközparkja. A több mint 238 millió forintos uniós támogatásból megvalósult beruházás a sajátos nevelési igényű, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek ellátását és fejlesztését segíti. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
Több mint 238 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósult meg fejlesztés a nyíregyházi tankerületi központnál, amely elsősorban a sajátos nevelési igényű, vagyis az SN is, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek támogatását szolgálja. A projekt keretében 9 akadálymentesített, 7 személyes elektromos kisbuszt szereztek be, amelyek megkönnyítik a gyermekek szállítását és a szakemberek munkáját. Emellett korszerű fejlesztő, vizsgáló és oktatási eszközökkel is bővült a Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményeinek felszereltsége. A beruházás összesen 26 intézményt érint, az új eszközök pedig a következő tanévtől segítik a gyermekek fejlesztését és ellátását. Az elnyert támogatásról, valamint a tankerület nyári tevékenységéről Pécsi Beáta Ágnest, a nyíregyházi tankerületi központ igazgatóját hallják.
Nagyon sokféle eszköz, hiszen ezek között vannak fejlesztési eszközök, oktatási eszközök, speciális technikai eszközök, amelyek elsősorban a sajátos nevelésű igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek fejlesztésére szolgálnak, és ez szolgálja a legnagyobb beruházás ebből a 283 millió forintból, amit mellettünk van a 9 elektromos 7 személyes kisbusz. Úgyhogy ez egy óriási mérföldkő a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gyermekek esélyteremtésében és a tankerületi központunk életében is. Ezek a kisbuszok, ha itt a legnagyobb beszerzésnél tartunk, a pedagógiai szakszolgálatokhoz fognak kerülni, a vármegyei szakszolgálathoz, a járási szakszolgálatokhoz, de az egész projekt beruházása, fejlesztései tulajdonképpen 26 intézményünket érintik. A HR főosztályon folynak az álláspályázatok, az igazgató kollégák elvégzik az ő teendőiket, mi pedig elkészítjük a papírokat hozzá, a kinevezéseket. és nem unatkoznak a beszerzésen, vagy a vagyonkezelői osztályon sem, hiszen az iskoláknak az infrastruktúráját, az épületeket, a karbantartási feladatokat, a felújításokat ilyenkor végezzük el, és ez megint egy nagyon aprólékos és nagyon felelősségteljes feladat, hiszen azt szeretnénk, hogy a gyerekek szeptemberben, illetve a pedagógusok is olyan szép környezetben tudják megkezdeni a tanévet, amilyen időszakban, vagy a nyári időszakban, a nyári szünet alatt felfrissültek, és jó érzéssel térjenek vissza az iskolába kipihenten.
Új vezetőt választott a Zempléni Település Szövetség. A Sárospatakon megtartott tisztújító közgyűlésen Ringer Istvánt, a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját választották a szervezet elnökévé. Megválasztását követően úgy fogalmazott: célja, hogy a településvezetőkkel szoros együttműködésben egységesen működjön a szövetség, és hatékonyan képviselje a térség településeinek érdekeit. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből gyöngyösi szakember is kivette a részét. A válogatott felkészítésében Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött. Hogy kik állhattak dobogóra és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, erről őt hallják.
Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már 2 hetet töltöttünk Tatán. Ugye az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. 6 versenyzővel érkeztünk, 2 lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás. Talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokban fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány, Petrimán Patricia, és egy fiú, Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny, hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavisza emlékversenyre. Több száz versenyző és 20-25-30 ország részételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Az idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszéljük a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kim vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk, reggel fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 3-4-7-kor Beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli, reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt. Ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba. Aki nem boxol, annak edzés van. Egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások. Majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel. Úgyhogy esténként megbeszélés, értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.
Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túra útvonal várja a természetkedvelőit a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. A Nemzeti Park tanösvényei kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy közelebbről is megismerjük a térség különleges geológiáját, növény- és állatvilágát, valamint kulturális örökségét. A kínálat rendkívül gazdag. A könnyed, családbarát sétáktól a komolyabb felkészültséget igénylő túrákig mindenki megtalálhatja a hozzáillő programot. Ha csak egy rövid egyórás sétára vágynak, remek választás lehet a szilvásváradi milleniumi erdészeti sétaút, vagy a miskolci Szeleta Park jövő ösvénye. A tapasztaltabb bakancsos turistáknak pedig igazi kihívást jelenthet a 10 kilométeres felsőtárkányi várhegyi tanösvény, vagy a Dédestapolcsány környéki Verebce-Bérci útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
Egyrészt azt tudni kell, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nagyon sok bemutatóhelyen látogatóközponttal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogatóközpont, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok, mint bemutatóhelyek nagyon különlegesek, illetve például a Bükki Csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni kell, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény, és azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túraútvonal vagy tanösvény, ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túraútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, de a tanösvényeink között is vannak olyanok, amelyeket kevesen ismernek. Például, hogyha elmennek akár Cserépfaluba, Horvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi Színva tanösvényt, és Szeleta tanösvényné fejlesztettük, és egy Lilafüred öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni, garantálom, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez nagyon relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szeleta barlang, amely az ősemberkutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szeleta kultúrát innen származtatják, vagy itt fedezték fel először, vagy például a Subajuk barlang Cserépfalu, a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletett találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen vagy az istállóskai barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István vagy az Anna barlang itt Vilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogathatók barlangok, Létrási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.
Az Ez történt Krúdi korában című kosztümös séta egy 100 évvel ezelőtti időutazásra hívja az érdeklődőket Nyíregyházán, Sóstó ikonikus helyszínein. A résztvevők korabeli történeteken keresztül ismerhetik meg a régi fürdőélet hangulatát és Krúdi világát. A programsorozat augusztus 27-éig várja a látogatókat, a séták pedig minden csütörtökön délután 4 órakor indulnak. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
100 évvel ezelőtti hangulat, korhű jelmezek és Krúdi Gyula történetei elevenednek meg a Sóstói Múzeumfalu új tematikus programsorozatán. A résztvevők egy különleges időutazás részesei lehetnek, egy korabeli tanítónő vezeti végig őket Sóstói ikonikus helyszínein. A séta a Nyíregyházi Állatpark előtti Turinform irodától indul, majd érinti a régi villamos megállót, a Krúdi vigadót, felidézi a hajdani fürdőélet emlékeit, végül pedig a Sóstói Múzeumfaluban zárul. Útközben szó esik a 100 évvel ezelőtti nyaraló életről, a város fejlődéséről, Krúdi Gyula koráról, valamint a térség sokszínű kulturális örökségéről is. Balogné Szűcs Zsuzsannát, a Sóstói Múzeumfalu igazgatóját hallják.
Nyíregyháza számára Krúdi mindig is egy etalon volt, és egy olyan idealista képet faragott és alkotott meg az 1930-as évekig Nyíregyházáról magáról, ami azt gondolom meggondolkodtatott bennünket is, hogy hogy lehetne integrálni a Sóstói Múzeumfalusi környezettel együtt. Sóstó szívében rengeteg történelmi esemény történt, és sok olyan épületet is érdemes megmutatni, aminek háttér történetét talán a helyiek sem nagyon ismerik, hát még a turisták. Mivel ez a turista fellegvárra válás kezdeti időpontja az 1920-as évek vége, 30-as évek eleje volt, úgyhogy ezt az idősávot vettük alapul, amikor Nyíregyházán megnyit az első polgári közlekedésű reptér, Krúdi ide repült Nyíregyházára, és a 30-as évek az az időintervallum, amit mi be szeretnénk mutatni. Hogy milyen volt egykor Sóstó, ahhoz kell egy kicsit a fantáziát használni, ezért mi, mint karakterszemélyek, úgy jelenünk meg, olyan viseletet öltünk magunkra, amivel kicsit behúzzuk a kedves vendégeket ebbe az időszakba. Természetesen még korábbi időszakból is mesélünk és regélünk. Nagyon fontos az, hogy interakcióban legyünk a vendégekkel, és a jelenkorra egyáltalán nem reagálunk semmit, hiszen a 21. század számunkra még a jövő. Mi nagyon élvezzük, reméljük a vendégeink is élvezik. Sok kuncogás és nevetés zajlik folyamatosan. Nagyon jó az, hogy a Múzeumfaluban két olyan kiállítás is van, ami ezt a korszakot abszolút megidézi, az egyik ráadásul a tisztálkodásról szól, a másik pedig a új állandó kiállításunk az iskola történeti, ami meg persze az én karakteremnek a fő attrakció helyszíne, hiszen én, mint vénkisasszony pedagógus vagyok jelen ezekben a tárlatokban, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmasan telnek ezek a tárlatvezetések, reméljük, hogy sokan csatlakoznak, nem csak a turisták, hanem nyíregyháziak is.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Dr. Révész László, az Egyetem Sporttudományi Intézetének oktatója és a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. Az Eszterházy Podcast mai adásában az idevezető útról kérdeztük, érintve a komplex alapprogramban és a NetFit rendszer kidolgozásában végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterházy kötődését is. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kiemelt jelentőségű ünnep volt idén az oklevélátadó díszünnepség az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében. Intézményünk ebben az évben egyetemi válásának 10., valamint katolikus egyetemi válásának 5. évfordulóját ünnepli, így a végzős hallgatók diplomátvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem közösségünk jubileumi esztendejének egyik legmeghatározóbb élményét is jelentette. Jászberényben 202-en, Egerben pedig 1158 hallgató vette el diplomáját. Az oklevelet szerzők közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en felsőoktatási szakképzésben, még 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. Július 2-án és 3-án az Egri Bazilikában megrendezett oklevélátadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Csütörtökön a gazdaság és társadalomtudományi kar, valamint a természettudományi kar hallgatói vehették át okleveleiket, pénteken délelőtt a bölcsészettudományi kar és pedagógiai kar, délután pedig a művészeti kar és az informatikai kar végzősei ünnepelhették tanulmányaik sikeres befejezését. A csütörtök délutáni eseményen dr. Táncos Tamás, a gazdaság és társadalomtudományi kar dékánjának köszöntőjét hallgathatták meg a vendégek, majd dr. Pajtukné dr. Tari Ilona, egyetemünk rektorának ünnepi beszéde következett, melyben hangsúlyozta, a diploma jóval több egy okiratnál, egy életút, a kitartás, a család támogató szeretete, az oktatók útmutatása és a közösség erejének jelképe. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel már a 3 kiemelt fogalom vált egyé, örökség, érték, jövő. Rektorasszony úgy fogalmazott, ezek az értékek különös hangsúlyt kapnak jubileumi évünkben. A végzősök e gazdag szellemi örökség részeként viszik magukkal mindazt a tudást, hivatástudatot és közösségi élményt, melyet az Eszterházy falai között szereztek. Dr. Ternyek Csaba nagykancellár egri érsek ünnepi gondolataiban személyes emlékeket osztott meg a hallgatókkal, valamint arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A Katolikus Egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsássanak útjukra, akik tudásukat az emberi értékek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. A végzősök nevében Csikós Kira hallgató búcsúzott el, beszédében úgy fogalmazott, a mai nappal nem csupán diplomát szereztünk, hanem magunkkal visszük mindazt, amivé ezek az évek formáltak bennünket. A péntek délelőtti diplomátadó a bölcsészettudományi kar és a pedagógiai kar végzős hallgatóinak ünnepléséről szólt. Az ünnepségen habilitációs és doktori oklevelek átadására is sor került. A Neveléstudományi Doktori Iskola és a Természettudományi Doktori Iskolán fokozatot szerzett hallgatók is átvehették okleveleiket. A résztvevőket dr. Szűcs Zoltán, a pedagógiai kar dékánja köszöntötte. A péntek délutáni ünnepségen a művészeti kar és az informatikai kar hallgatói vehették át diplomájukat. A vendégeket és a végzősöket dr. Hoffmann Miklós, az informatikai kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Gálik zsomborosztotta meg ünnepi gondolatait, felidézve a hallgatók közös élményeit, majd jelképesen visszaadta a város kulcsát. Gulyás László alpolgármester köszöntőjében méltatta a friss diplomások teljesítményét, valamint elismerően szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magas színvonalú oktatási és szakmai tevékenységéről, amely évről évre meghatározó szerepet tölt be a térség felsőoktatásában. A három esemény színvonalát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum tehetségének kórusa emelte zenei darabokkal. A diplomátadó ünnepségek nem csupán az oklevelek átadásáról szóltak, hanem az összetartozás, a közösen megélt egyetemi évek és elért sikerek ünnepléséről. Az egyetem közössége büszkén bocsátja útjára friss diplomásait, bízva abban, hogy a tudásukkal, hivatástudatukkal és emberségükkel hozzájárulnak közösségeik fejlődéséhez. A jubileumi tanév lezárását követően az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem már a jövő hallgatóit várja. A felvételi eljárás fontos határideje a dokumentumok benyújtására és sorrendmódosítására 2026. július 9, még a ponthatárok kihirdetésére július 23-án kerül sor. Ezen a napon ismét megrendezik a pontot partit az Eszterházy téren, ahol a leendő hallgatókat felvételi információkkal és közösségi programokkal várják. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Kiemelkedő eredményeket ért el a Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026-os nemzetközi rangsorában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A rangsor azt vizsgálja, hogy az egyetemek milyen módon járulnak hozzá az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, az intézmények fenntarthatóságához, a társadalmi felelősségvállaláshoz, oktatáshoz, kutatáshoz és az intézményi működéshez kapcsolódó teljesítményeket értékeli. A 2026-os rangsorban világszerte 1646 egyetemet értékeltek 116 országból és térségből. Az EKE az összesített rangsorban 801-től 1000 helyezési sávban szerepel, amely előre lépett a tavalyi 1100-1500 helyezési sávhoz képest. Különösen jelentős, hogy az EKE két kategóriában is a világ legjobb 300 intézménye közé került. A minőségi oktatás területén egyetemünk a 201-300. Helyezési sávban szerepel. Ugyancsak 201-300 nemzetközi helyezési sávba került az EKE a szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában. A szegénység felszámolása kategóriában 401-600, a klímavédelem területén szintén 401-600, míg a megfizethető és tiszta energia kategóriában 601-800. Helyezési sávban szerepel. Az eredmények alapján az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nemzetközi szinten is értékelhető teljesítmény nyújt a fenntarthatósághoz kapcsolódó egyetemi szerepvállalás területén. A minőségi oktatás és szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában elért legjobb 300-as helyezési sáv pedig fontos visszajelzés az intézmény oktatási, kutatási és társadalmi hatásáról. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Tamás Virágtól hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Révész László a Sporttudományi Intézet oktatója, a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. A mai adásban igyekszünk végigjárni a kinevezéshez vezető utat, érintve a komplex alapprogramban és a NetFit rendszer kidolgozásban végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterházy kötődését is. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen a meghívást.
Szerintem haladjunk először is időrendi sorrendben. Gyermekkorában mennyire játszott nagy szerepet a sport az életében?
Beleszülettem a sportvilágába. Az édesapám az önkormányzatnál volt sportreferens, ő szervezte a városi, a megyei, illetve később országos sportversenyeket is, úgyhogy én már gyerekkoromban találkoztam a sporttal, ráadásul sporttagozatos osztályba jártam általános iskolába, úgyhogy mondhatni, hogy a kezdetektől fogva szerves része az életemnek a sport, mindig is sportoltam, illetve jelenleg is sportolok.
És a triatlon mikor került előtérbe?
Hát ez jó régre nyúlik vissza, nagyjából 80-as évek, általános iskolás voltam. Édesapám révén, ő egyébként a Magyar Triatlon Szövetségnek az egyik alapító tagja, és hát így adta magát, hogy én kezdjem el a triatlont. Akkor annyira új sportág volt, hogy mindig megkérdezték, hogy mi az a triatlon, magyarázzam el, ugye az úszás, kerékpár és futásból állt, úgyhogy ezzel kezdtem. Versenyszerűen sportoltam, tagja voltam az Athén 2004-es olimpiai keretnek, olimpiai reménységek versenyét nyertem, országos bajnokságot csapatba, tehát mondhatni, hogy a versenysport is része volt az életemnek.
És a sportpályafutása után mennyire maradt meg a sport az életében?
Hobbi szinten megmaradt, az egy nagyon érdekes dolog, hogy én a testnevelési egyetemen végeztem, oda jártam, de az egyetem mellett nem tudtam csinálni a versenyszerű sportot, már csak az amatőr, illetve a hobbi sport részét, viszont a Triatlon Szövetségbe felkérést kaptam, 11 évig voltam az elnökségnek a tagja, utána vezettem a szakmai bizottságot, illetve a sportág stratégia kialakításáért feleltem, ezt követően pedig a felügyelő bizottságnak, illetve az ellenőrző testületnek voltam a tagja, és hát miután kiesett a versenyszerű sport az életemből, elhatároztam, idén lesz a 41. Palóc Triatlon Balassagyarmaton szülővárosomban, persze már csak amatőrként, de indulni fogok a versenyen.
Hát ez nagyon-nagyon sok sikert kívánok. A testnevelő tanári képzést már említette is. Mikor született meg benned az a döntés, hogy a sport iránti szeretetedet a pedagógiával ötvözd és testnevelő tanári pályára lépj?
Nekem egy fantasztikus testnevelő tanárom volt Balassagyarmaton, Taskó Andrásnak hívják, és már gyerekkoromban érlelődött bennem azt, hogy tanár legyek. Ő nagyon élményközpontúan tanított minket, szinte azt hittük, hogy csak játszunk, persze ez nem így van, ma felnőtt fejjel ezt tudom, hogy ez egy módszertan volt, amit ő alkalmazott, és a középiskolában alakult ki bennem véglegesen, hogy testnevelő tanár szeretnék lenni, illetve tanítani szeretnék.
Hogyan egészíti ki egymást a testnevelő tanári, edzői, sportmenedzseri és pedagógiai végzettsége, de a mindennapi szakmai munkádban?
A TF alatt elkezdtem úszást oktatni, illetve edzősködni, és ez egy nagyon érdekes és jó tapasztalás volt, mert hogy jöttek az életszerű problémák, ugye, amivel találkozik az ember. Egyrészt még akkor testnevelő tanárszakon tanultam, másrészt tapasztalatot szereztem a gyakorlatból, és úgy éreztem, hogy egy picit felkészültebb legyek, minél szélesebb körű ismeretem legyen a sporttal kapcsolatban, a sportoktatásával kapcsolatban, ezért elvégeztem az úszás edzőszakot, illetve a sportmenedzseri szakot is, hiszen abban az időben versenyeket is szerveztem, valamint lehetőséget kaptam a testnevelési egyetemen, a tanulmányaim után a testnevelés elmélet és pedagógia tanszéken, hogy oktassak, ekkor kezdtem a doktori tanulmányaimat, és általános pedagógiai tárgyakat, illetve neveléstudományi tárgyakat is tanítottam, és szükségesnek éreztem, hogy készüljek fel ezen a területen, és ezért iratkoztam be az ELTE-n, és végeztem el két pedagógiai szakot.
A doktori disszertáció témája is a tehetséggondozás. Miért pont ezt választottad? Miért fogott meg ezt téged ennyire?
Hát adta magát ez a helyzet, ha szabad így fogalmaznom, hiszen versenysportoló voltam, és mindig is érdekelt az, hogy születni kell erre a területre, vagy éppen a képzésnek, a fejlesztésnek az eredmény az, hogy valaki eredményes tud lenni, és ezért kezdtem el a tehetséggondozással foglalkozni, és ezt kutatni, hogy meglássam, mi az a motivációs háttér, melyek azok a képességek, készségek, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki eredményes sportoló tudjon lenni.
Melyek azok a kutatási eredményeid, amelyek leginkább hasznosíthatóak a köznevelésben, amelyeket leginkább fontosnak érzel?
Több területen volt szerencsém kutatni, még egyetemi hallgató volt, amikor az úszás rajtokat vizsgáltuk, a hagyományos technikát, illetve a haránterpeszből végzett technikát. OTD-ket is nyertem ezzel a témával, hiszen azt a kutatási eredményt kaptuk, hogy a haránterpeszből végzett technika az lényegesen hatékonyabb. Ma egyébként nagyjából 25 évvel később az úszók így rajtolnak. Most ezzel nem azt szerettem volna mondani, hogy a mi kutatási eredményünk hozta ezt a jelentős változást, viszont az egy jó érzés, hogy jó területet vizsgáltunk és jó kutatási eredményeket kaptunk. Ami a módszertani fejlesztést érinti, illetve a közneveléshez kapcsolódik, az a TESIM, ez a módszertana a testnevelésnek, egyébként testnevelés az egészségfejlesztésben stratégiai intézkedések, ennek a rövidítése. És azt kutattuk, hogy vajon a frontális jellegű, direkt tanárközpontú tanítási stratégia, módszertan az eredményesebb, vagy éppen az indirekt tanulóközpontú, a tanulót sokkal jobban aktívan bevonó módszertan, és azt tapasztaltuk, és látjuk egyébként a mai testnevelésen, illetve a mai gyerekeken, hogy muszáj elmozdulnunk az indirekt stratégia irányába, tehát sokkal inkább a tanulóközpontúságot, a tanulók igényeit, szükségleteit figyelembe vévő módszertant kell megvalósítani, illetve komplex alapprogramot is vizsgáltuk, ugye ott az élményközpontúság adja alapvetően a módszertannak a lényeget, hogyan tudjuk aktívan bevonni a tanulókat az oktatási folyamatban, illetve hát volt egy olyan terület, ami szintén közneveléshez kapcsolódik, az IKT eszközöknek a beemelése a testnevelésbe. Ugye ez egy ilyen picit oximoron jellegű dolog, hogy lehet az, hogy testnevelés órán mozognak a gyerekek, és ez a fő célja az élmények mellett, és ugyanakkor IKT eszközt adunk a kezükbe. Varga Attila kollégámmal végeztük ezt a kutatást, és azt kaptuk eredményül, hogy az IKT eszköz az növeli a motivációt, illetve sokkal inkább aktívabbak a gyerekek a tanórán.
Most itt említettél egy jó pár dolgot, amire a későbbiekben mindenképpen szeretnék rákérdezni, viszont hogy maradjunk az időrendi sorrendbe. Én rátérnék arra, hogy 2013 és 15 között a Magyar Diáksport Szövetség szakmai menedzsere és szakértője voltál. Milyen feladatokat láttál el ebben az időszakban?
2012-ben vezették be a mindennapos testnevelést, mert ami egy nagyon-nagyon fontos és jó szakpolitikai döntés volt, ugyanakkor ez egy lehetőség a testnevelő tanárok kezébe, de a felelősség is ott van, hiszen az egyik legmagasabb óraszámban tanított tantárgy, és mind a tartalmi, mind a módszertani területen éreztünk változási lehetőséget, illetve potenciált, hogy fejlesztjük a testnevelést, hiszen valóban nem mindegy, hogy 180 óra alatt egy tanévben mi az, ami történik a tanulókkal. Azzal együtt, hogy az egyik legnépszerűbb és leginkább szeretett tantárgy az iskolában a testnevelés. Volt egy módszertani fejlesztésünk, feladatkártyákat dolgoztunk ki, aktív órakezdési stratégiákat dolgoztunk ki, illetve a társértékelést.
És milyen tapasztalatokat szereztek ez alatt a munka alatt?
Nagyon inspirált a feladat, rengeteget tanultunk, számos szakirodalmat néztünk át. Megmondom őszintén, hogy először is önképzéssel kezdtük a folyamatot, hogy tudjuk kialakítani azt a koncepciót, amit bevittünk a testnevelésbe. Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a szakmai csapatnak, itt dolgoztam először valóban csapatban, itt éltem át azt, hogy a különböző fejlesztési csoportok hogyan tudnak szinergiákat kialakítani, hogyan tudnak együttműködni, és hogy a részfejlesztések hogy fognak összeállni egy szép nagy projektél, illetve hát ami még ennek a projektnek a része volt, az a testnevelésnek a kvázi megújítása, és mi ezt úgy neveztük el, hogy minőségi testnevelés, melynek lefektettük mi az alapjait. Ide tartozik például a pozitív tanulási környezet, a tanulás központúság, vagy éppen az inkluzív szemlélet, és ott vannak a tartalmi részek is, amik az egészségközpontúság, illetve a sportműveltség.
És ide tartozik a NetFit rendszer kidolgozása is. Mit érdemes tudni erről, és milyen szerepet vállaltál a fejlesztői munkában?
Ez a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 2014-2015-ös tanévben vezették be a mindennapos testneveléshez kapcsolódóan. A legnagyobb előnye az, hogy országos szintű és egységes. Korábban a jogszabály csak annyit állapított meg, hogy vérni kell a tanulóknak az egészségi fittségi állapotát, de nem mondta meg, hogy milyen tesztrendszerrel, ezért az iskolákban számos tesztrendszert alkalmaztak, aminek az volt az egyik hátránya, hogy nem összehasonlíthatóak az eredmények. Így viszont, hogy egy egységes standard alapján ugyanazokkal az eszközök ugyanazt mérik a testnevelő tanárok, nagyon objektív képet tudunk kapni arról, hogy milyen a tanulóknak a fittségi állapota, egészségi állapota, és ebből számos konzekvenciát le lehet vonni, illetve lehet nézni és monitorozni a tanulóknak az egészségi állapotát. Én szakértőként vettem részt ebben a munkában, a kezdeti időszakban, amikor is az egészség standardeket állítottuk föl, jártunk ki iskolákba, és végeztük el azokat a méréseket, és állapítottuk meg a standardeket, amik magyar tanulókon, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a magyar tanulók nem összehasonlíthatóak egyéb más nemzetek tanulóival. Kellettek a magyar adatok, hogy a standardeket meg tudjuk állapítani. Ebben a munkában vettem részt.
És ezeket az eredményeket, amit ez a teszt mutat, hogyan lehet beépíteni a testnevelés órákba, a nevelésbe?
Egészségközpontúság ott van a testnevelés tekintetében, és nagyon fontos, hogy ez egy visszacsatolás a tanuló számára, a szülő számára és a testnevelő tanár számára is, és ezek az egészségzónák mutatják meg azt, hogy milyen állapotban van a tanulónak a fittségi állapot. Egyébként 9 területen vizsgálják a testnevelő tanárok a tanulót, és ha azt látjuk, hogy fejlesztés szükséges, vagy fokozatfejlesztés szükséges zónában van a tanulónak, mondjuk az alapálló képesség, amit egy inga futással mérünk, akkor tudjuk azt, tud a testnevelő tanár tanácsot adni az, hogy állóképességi jellegű sportokat vagy mozgásformákat nagyobb arányban űzzön a tanuló, és ha az egészség zónában van, akkor az egy olyan jellegű pozitív visszacsatolás, hogy tudjuk azt, hogy az az életmód és az a sport mennyiség, amelyet, vagy mozgás mennyiséget, amit a tanuló végez, az elegendő ahhoz, hogy az egészség zónában legyen, illetve ott is maradjon.
Melyik ezek a területek, amiket mér a NetFit rendszere, és milyen kategóriákba kerülhetnek a diákok?
A kategóriák az a fokozott fejlesztés szükséges zóna, a fejlesztés szükséges zóna, illetve az egészség zóna. Állóképességet mér, hingafutással, kéziszorító erőt, ütemezett hasizom teszt van, törzsemelés van, illetve karhajlítás nyújtás teszt.
Ez idő alatt a munka során mi jelentette a legnagyobb szakmai kihívást számodra?
Mint minden innováció, az iskolafejlesztés, illetve az egészségfejlesztés, illetve az új innovatív elemek, azok mindig egy picit nehezen tudnak bekerülni a köznevelés rendszerébe, hiszen nem minden kolléga, főleg a nagy tapasztalattal rendelkező kollégák gondolják azt, hogy igenis érdemes változtatni, és lehet esetleg egy picit jobb az, amit csinálnak, és egy picit más módszerekkel is lehetnek hatékonyak. Ez volt a nehézség, de egyébként itt a Diáksport Szövetséges projektben mi pedagógus továbbképzéseket is kidolgoztunk, fejlesztettünk le, és rengeteg pedagógus, rengeteg testnevelő tanárt képeztünk, illetve mutattuk be egyrészt a NetFit rendszerét, másrészt ezt az új módszertant, és itt azért megvolt az áttörés, amikor pontosan látták azt, hogy miről is szól ez a projekt, és hogy tudják ők ezt jól alkalmazni a saját gyakorlatukban.
Szintén fontos mérföldkő a komplex alapprogram és az ebben végzett munkája. Mielőtt még rátérnénk az ő munkája, kérem kicsit ismertesse, hogy mivel is foglalkozik a komplex alapprogram, milyen célkitűzései vannak.
Komplex alapprogram egy Európai Uniós kiemelt projektből valósult meg. Az egyetemünk szakmai közösségének munkájával nagyon sokan dolgoztak benne, és egy, megmondom őszintén, hogy mi sose projektként tekintettünk rá, hanem programként, egy nevelési oktatási programként, ami szerves alkotó része tud lenni az iskolai munkának. Ennek a programnak az élményközpontúság, az élmény alapú tanítás áll a középpontjában, hogy mind a tanár számára, mind a tanuló számára olyan aktív órák valósuljanak meg, ahol szinte játszva, könnyedén tanulják meg a tanulók a tananyagot, sokkal inkább a frontálistól elmozdulva, hogy korábban beszéltünk, az indirekt tanítási stratégia irányába, és hát az egyik eredő cél az a végzettség nélkül iskola elhagyás mérséklése, ezért is volt EU-s kiemelt projekt, 5 alprogramja van a komplex alapprogramnak, egy saját tanítási tanulási stratégiája, illetve van egy koncepciója, ami mentén az iskolák működnek.
És ön milyen szerepet vállalt ebben a programban?
A projektet 7 egyetem, illetve az oktatási hivatal valósította meg. A kezdeti időszakban a testmozgás alapú alprogramnak voltam a vezetője, majd felkérést kaptam a szakmai vezetői pozícióra, tehát hogy a teljes konzorcium szakmai munkáját fogjam össze és irányítsam. Ez egy nagyon megtisztelő feladat volt, és én nagyon hálás vagyok, hogy aktív részese lehettem ennek a programnak. De hogy említettem, ez nagyon sok embernek a nagyon komoly munkája. Több mint 20 hónap volt a fejlesztés, és utána vezettük be az iskolát. És amit látunk és érzünk, hogy fenntartási időszakban vagyunk, de ugyanakkor és töretlen a lelkesedés a program iránt. Nagyon sok felkérést kapunk pedagógus továbbképzésekre, iskolai workshopokra, illetve arra, hogy segítsük a bevezetését az iskolákba, úgyhogy több mint 800 iskola vesz most már részt a programban, több mint 13 ezer pedagógusnak a képzését valósítottuk meg, és így nagyjából 250 ezer tanuló érintett a komplex alapprogrammal.
És akkor szerintem térjünk is rá az eszterházis évekre, ami a beszélgetés apropóját is adja, az egyetemi tanári kinevezésed. Ha jól tudom, akkor te 2014-től dolgozol az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, vagyis akkor még annak jogelőd intézményében. Hogyan változtak a munkaköreid az egyetemen, illetve milyen változásokkal jár az, hogy most már hivatalosan is egyetemi tanári kinevezést kaptál?
2014-től kaptam lehetőséget itt az egyetemen, illetve hát a jogelőd intézményében, akkor még főiskola volt, én korábban a testnevelési egyetemen tanítottam. Főiskolai docensként kezdtem a Sporttudományi Intézetben, majd felkérést kaptam az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpontnak a vezetésére, illetve különböző projektekben vehettem részt, és így szépen szerves alkotó része tudtam lenni a Sporttudományi Intézetnek, illetve az egyetem közösségének. 2017-ben lettem egyetemi docens, illetve intézetigazgató helyettes, ezt a funkciót 2024-ig láttam el. Fő feladatom az intézetben a tudományos munkának a szervezés volt, a TDK, például a Magyar Tudomány Ünnepe, kutatók éjszaka és egyéb ilyen tudományos programok. 2019-ben lettem megbízott főigazgatója a Pedagógus Képző Központnak, majd 2020-tól kinevezett vezetője, és az idei év elején kaptam újabb 5 éves megbízást a Pedagógus Képző Központnak a vezetésére. Fő feladatom jelenleg most a PKK-nak a koordinálása, illetve mivel ez egy funkcionális szolgáltató szervezeti egység, a karokkal, tanszékekkel, intézetekkel való kapcsolattartás, illetve az oktatás folyamatának a segítése, és a tanár, tanító, gyógypedagógus szakos hallgatók gyakorlatának a megszervezése.
És hogyan fog változni a mostani munkája, a szakmai munkája ezzel a kinevezéssel?
Hát úgy érzem, hogy az egyetemi tanári kinevezés az lehetőséget biztosít, és ezzel jól kell élni a tudománynak a segítésére, fiatal kollégák bevonására, akár doktori tanulmányok segítése, doktori témavezetés és a kutatói terület, amit szeretnék továbbvinni, illetve hát magasrangú folyóiratokba publikálni, hiszen ez egy nagyon fontos előmenetel egyrészt az oktatók számára, másrészt az egyetemünk számára is.
Így zárásként arra lennék kíváncsi, hogy mit üzenne a pályakezdő pedagógusoknak.
Hát azt üzeném, hogy sose tantárgyakban gondolkozzunk, hanem gyerekekben. Nézzük meg, hogy milyen motivációs háttérrel rendelkeznek, ne csak a tanulmányi eredményeiket nézzük, és abszolút értékbe vegyük ezt. Sosem lesz tökéletes egy óra, tehát mindig lehet fejlődni, mindig lehet egy picit jobbá tenni a tanórákat, és ez az önreflektív gondolkodás, ez hozzájárul ahhoz, hogy a tanárok egyre eredményesebbek tudjanak lenni, őrizzék meg a lelkesedésüket, és higgyenek abba, amit csinálnak. A legnagyobb hatás az, amikor a gyerek elhiszi azt, hogy képes valamit megcsinálni, és ezt minden tanár el tudja érni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad ezeket a gondolatokat. Továbbá nagyon gratulálok a kinevezésedhez.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencia.